Szeretettel köszöntöm mindazokat, akik itt vannak. Egy cédulát találtam a dobozban, szeretnék ezen hamar túl lenni, nem teljesen a témánkhoz tartozik, és mint ki fog derülni, nincs is válasz rá a kérdésre. De hát megígértem, hogy fölolvasom, ami ott van. Azt írja valaki, soha nem hittem, hogy ez megtörténhet, felkiáltó jel. Augusztus 29-én voltam első alkalommal istentiszteleten. Elkezdtem felkészülni a konfirmációra, részt vettem a bibliaórákon. November 10-én a lelkipásztor felszólított engem írásban, hogy keressek másik gyülekezetet. Isten teszi próbára a hitemet? Isten nem személyválogató. Igére hivatkozása. Lelkipásztor mégis így dönthet? Én azt gondolom, hogy erre a kérdésre nem lehet választ adni annyi információ alapján, amennyi ezen a cédulán van. Tudni kellene, legalább a lelkipásztorral kellene beszélni, hogy miért döntött így, mi történt, hogy viselkedett, van olyan, hogy kizárnak valakit egy gyülekezetből, akár azért, mert tévtanúkat hirdet, akár azért, mert olyan a magatartása, ami megbotránkoztatja a többieket. Nem állítom, hogy ez történt, de nem tudom, ez nem derül ki ebből. Meg kellene kérdezni a lelkipásztort. A másik oldala a dolognak, a lelkipásztor is ember, és tévedhet. Úgyhogy nem tudom, mi történt, hogyha az illetőnek fontos, akkor írja le részletesen, hogy miről van szó. A mai alkalmunk, remélem, hogy izgalmas lesz, boldog, aki nem adja fel, ez a címe. Nagyon érdekes, hogy a következő alkalommal a Nem adom fel együttes jön majd szolgálni. Megismerték a programot, rögtön mondták, ők akkor akarnak jönni, de foglalt volt már a mai alkalom. A Pasaréti Református Gyülekezet Palló Imre kórusa számára. Legközelebb a témánk a boldogság is kegyelemből fakad. Én azt gondolom, hogy az, hogy ne hagyjuk fel, ahhoz is Isten kegyelme kell. Tehát semmi gond nem történik, nem vagyunk képesek magunktól nem feladni. Úgyhogy erről majd legközelebb lesz szó. Hát ezzel azt is elmondtam, hogy mi vár ránk egy hét múlva, az lesz ennek a sorozatnak a befejező alkalma. A könyvasztalon sok megvásárlása érdemes könyv mellett ott van az, ami leginkább illik a mai alkalomhoz. Elfelejtettem mondani a könyvterjesztőknek, hogy érdemes volna hozni belőle, kettő van mindössze. Ez Chapmannek a Maradjunk együtt című könyve. Ez arról szól, hogy ne adjuk fel. Hogyha úgy érezzük, vagy úgy látjuk, hogy nem megy nekünk ez a kapcsolat, vagy nem megy nekünk ez a házasság, de ha elfogy az a kettő, következő hétre hoznak még belőle. Amit még szeretnék hirdetni, a Family című magazin két utolsó száma roppant érdekes számunkra, mégpedig azért, mert a legfrissebb számban van két nagyon jó interjú, talán lehet látni, hogy kivel, ugye Cseri Kálmán testvérünkkel készítettek egy interjút, gyönyörű fotó van benne, de a szöveg is jó, amit ő itt mond. Ugyanebben a számban van egy érdekes interjú Simon Andrással, a neves grafikussal, aki egyetlen vonallal le tud rajzolni egy jelenetet. Általában bibliai témákat szokott. Az ezt megelőző számban pedig kedves ismerősünk Rajkai Zoltán több ízben itt körünkben mondott verset, vele van interjú, na de az interjúkon kívül sok hasznos cikk van még benne, talán még recept is háziasszonyok számára. Én örülök ennek a magazinnak, mondjuk a Biblia és család, amit mi adunk ki, mármint a Bibliai Házassággondozó Szolgálat, az célzottabb, szigorúan bibliai üzenetet tartalmaz. A Family kissé lazább, de talán emiatt több embert elér, és mindig vannak benne olyan cikkek, amelyek a bibliai üzenet felé terelik az olvasót. Hát ennyit erről. Ma, ahogy már mondtam is, a Pasaréti Palló Imre énekkar kórusa a vendégünk. Én bemondom most, hogy mit fognak énekelni. Közben pedig Lestján Katalin előadó művész fog két költeményt elmondani. Az egyik Dzsida Jenő csodálatos verse, a másik pedig Pál apostol csodálatos verse. Tudnék, a szeretett himnusz, amit ő írt, az is egy költemény. Amit hallani fogunk. Sütsz, jöjj, áldjad Istent, ég és föld. Ezután egy francia szerzőtől a 9. Zsoltár első verseinek a feldolgozása, ezt követi a vers, majd Gudimel, ne csüggedj el, kicsiny sereg. Úgyhogy kérem a kórust, hogy gyertek közele.
Hallelujah. Dzsida Jenő, hálóing nélkül. Fölfölvetem, és némán eltűnődöm. Mi is lelt tegnap este engemet? Ruháimat már szálig levetettem. Még nem vettem fel hálóingemet, egyedül álltam kissé tétovázva a szobámban, egyedül és mesztelen. S a villanyt aztán lassan elcsavartam. Irtóztató sötét lett. Esztelen és irgalmatlan, végtelen sötétség este, melynek már szinte teste van. A pillanatok estek is zuhogtak, és én dadogtam. Késő este van, éjszaka is talán, s ki tudja, reggel virra, de így sűrű sötétre még, és nem nyele magába mindörökre kátrányos fekete sűrűség. Eszembe jutott minden, ami rossz volt, rossz gondolat, vers, csók, kihűlt falat, és annyi régi sápat ismerősöm, ki messze van, vagy lent a föld alatt. És hirtelen és furcsán ráijedtem, hogy ami eddig élt, csak a ruha, a kabát. Kalap, harisnya és cipő volt, nadrág, nyakkendő, kesztyű és puha ing, mely fedez és véd az ort hidegtől, véd és takar magamtól engemet. Jaj, elvesztettem minden szár ruhámat, önmagamat és védő ingemet. Nem vagyok már senki tisztelt barátja, kit köszönteni illik. Nem vagyok senki teremtett asszony szeretője, se lapok munkatársa nem vagyok, se kártyapajtás törzsvendég a klubba, se szerkesztő úr többé nem vagyok, se vándor, aki meredére kaptat, se út, se cél, és költő sem vagyok. Csak ember, aki minden idegével lágytakaró és melengető vacok után sír, és csak áll a nagy sötétben, s mesztelenül Isten előtt vacog. Pál apostol, 1 Korintus 13. A szeretet dicsérete. Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen én bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy tengő cimbalom. És ha jövendőt tudok is mondani, és minden titkot és minden tudományt ismerek is, és ha egész hitem van is olyannyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki a helyükről, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi vagyok. És ha vagyonomat mind feléletem is, és ha testemet tűzre adom is, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi hasznom abból. A szeretet hosszú tűrő, kegyes. A szeretet nem irítkedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem cselekszik égtelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a gonoszt, nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hiszen, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem fogy. De legyenek bár jövendő mondások, eltöröltetnek. Vagy akár nyelvek megszűnnek, vagy akár ismeret, eltöröltetik. Mert rész szerint van bennünk az ismeret, rész szerint a prófétálás. De mikor eljő a teljesség, a rész szerint való eltöröltetik. Mikor gyermek valék, úgy szóltam, mint gyermek. Úgy gondolkodtam, mint gyermek. Úgy értettem, mint gyermek. Minek utána pedig férfiúvá lettem, elhagytam a gyerekhez illő dolgokat, mert most tükör által homályosan látunk. Akkor pedig színről színre. Most rész szerint van bennem az ismeret, akkor pedig úgy ismerek majd, amint én is megismertettem. Most azért megmarad a hit, remény, szeretet, e három. Ezek közül pedig legnagyobb a szeretet.
Mert csüketet is incselek, arra tudul van ellened, hogy mégképp összetörjön. Bár elpusztításod
nem lesz ez így örökkön.
Köszönjük szépen az éneklést és a verseket. Azt elfelejtettem mondani, hogy a karvezető Cseri Zsófia. Boldog, aki nem adja fel. Ez a címe ennek a mostani előadásnak. Hát láttunk ezen a képen egy fickót nagyon nehéz helyzetben. Vajon miért került ilyen helyzetbe? Én azt hiszem, hogy ő tett róla. Miért megy oda? Miért vannak ilyen ambíciói, hogy ő fel akar jutni a csúcsra? De hát már benne van, visszamenni nehéz, az élet veszélyes. Útközben csak előre lehet menni, vagy fölfelé. És én azt hiszem, hogy így vagyunk a házassággal is. Aki úgy gondolja, hogy ez nem megy, abba hagyjuk, feladjuk, mi történik azzal? Lezuhan. Hadd idézzek fel egy másik képet, ezt néha el szoktam mondani. Még nem voltam házas, amikor alkalmunk nyílt arra, hogy a volt mennyasszonyommal aztán feleségül vettem. Most is ő a feleségem. Alkalmunk nyílt arra, hogy elmenjünk a Tátrába. Abban az időben, hát régen volt ez, Zugliketben még nem volt libegő, de a Tátrában volt már a Lanovka. Mégpedig egyszemélyes. A libegő sokkal emberségesebb, ott ketten ülünk egymás mellett. Én megígértem már otthon, hogy fölmegyünk. De nem tudtam, mit ígérek. Azt láttam, hogy előttünk van egy nagy hegy, Lomnici csúcs, fölvittek minket egy ilyen kabinszerű valamiben, voltunk benne 8-10, kötélvasút ki kellett szállni, ott jött a Lanovka. Hát láttam, hogy egy ilyen láncszintaszerűség jön, ülnek bele az emberek, és mennek föl, ménkünk magasra. Hűha! Hát ráadásul nem lehetett visszatérni, már ki is volt fizetve. Meg aztán én voltam a férfi. Nem lehet meghátrálni. Jött irgalom nélkül az a szék, ott valaki segített, beszálltam, hátra pillantottam, ott állt ő, nagy szemekkel, egy csöpp félelem nem látszott rajta. Hát a lányok sokszor bátrabbak, meg kell mondanom. Néhány másodperc múlva már egy mély szakadék fölött vitt az a szék, késő lett volna kiszállni. Hát így gondolkoznak sokan a házasságról, hogy legfeljebb menet közben kiszállunk belőle. Meg lehet azt úszni, én azt hiszem nem lehet megúszni. Legalább boka ficam a következmény, de néha tragikusabb. Aki így gondolja, annak nem való a libegő, vagy a Lanovka. Az menjen ki a Városligetbe, majd kinyit, most úgy tudom, bezárt. Ott van egy olyan lassú körhinta, kis lovacska, kis hintó, kis autó, óvodásoknak való, abszolút veszélytelen, de nem visz sehová. Hát ilyen az úgynevezett élettársi kapcsolat. Csak összeköltöznek, nem visz sehová, hiszen hiányzik belőle a párkapcsolat legfontosabb eleme, az egymás iránti bizalom. Hát ha benne vagyunk, és úgy sejtem, hogy itt nagyon sokan benne vannak, vagy azért, mert házasságot kötöttek, vagy legalább már együtt járnak és arra készülnek, jön a libegő kétszemélyes, olyan igazi, olyannak kell lenni. És beszálltok? El kell dönteni. és a közben nehézségek adódnak, és szakadék látszik, ki tudod mondani, hogy nem adott fel? Meg kell mondanom, hogy még csak házasnak sem kell lenni, aki az eke szarvára veti kezét, és meghátrál. Jézus úgy mondja, hátra tekint, az nem alkalmas az Isten országára. Aki elkötelezte magát a hívő keresztény életére, Jézus követője lett, vegye tudomásul, hogy az is veszélyes. Én azt írtam oda, hogy a keresztény élet legalább ilyen veszélyes volna, ha Isten nem feszítené ki a védőhálóját. Meg fog őrizni. Bízzál benne. De indulj el. Mit kell itt még tudomásul venni? Van, aki úgy tekint az életre, mint szegény József Attila, aki az ezzel fejezi be az egyik versét, hogy éltem, és ebbe más is belehalt már, valóban életveszélyes az élet. De én azt gondolom, hogy nem kell az életbe belehalni. Tudnélik, a valóság az, hogy az ember vagy él, vagy halott. Csak úgy látszik, mintha élne. Olyan, mint a vágott virág. Olyan, mintha élne. De már nem mutat alapvető életjelenségeket, már nem érlel termést. Csak aki rákapcsolódik az élet forrására, akit ráoltott Isten a gyökérre, vagy arra a tőre, aki ő maga, annak van élete. Aki a fiú, azé az élet, akiben nincs az Isten fia, az élet sincs meg abban. Nem muszáj belehalni, halni az Úr erejével képes leszel feljutni a csúcsra. A mennyországról beszéltünk múltkor is. Igen, el lehet jutni a mennyországba ebben az életben. Megértettük, hogy az mit jelent. Az Úrral való személyes kapcsolat az a mennyország, ami a biológiai halál után, illetve a feltámadás után kiteljesedik. De már itt elkezdődik. Az Isten országa bennetek van. És azon kívül az Isten országa közöttetek van. Ezeket idéztük. Na hát beszéljünk azért elsősorban a házasságról. Látunk itt egy szegény párt. Hát éppen enyhén szólva mosolyszünet van köztük. Azért eljönnek egy beszélgetésre, hát ha jönnek hozzám, azért egy kicsit föl szoktak öltözni. Nem úgy, ahogy itt van ezen a képen. De nem egyszer azt mondják, hogy mi már mindent megpróbáltunk. A mi házasságunk reménytelen. Fel akarják adni. Valóban biztos ez, hogy mindent megpróbáltatok? Ha még nem ültetek le nyugodtan beszélgetni, indulatok nélkül, a megbántottság érzését Istennek átadva, nem elfojtva, ez egészen más. Amit elfojtunk, amit a tudattalamba küldünk, az kezelhetetlen számunkra. Istennek átadni, ez mást jelent. Ha mindezt nem tettétek meg, akkor még nem próbáltatok meg mindent. De mi már mindent megpróbáltunk. Biztos ez? ha még nem élted bele magad a társad helyzetébe, végig gondolva az ő életét és az ő terheit, a fájdalmának az okát és mélységeit, akkor még nem próbáltál meg mindent. Ne gondold azt, hogy csak te szenvedsz. Ő is. Már találkoztam olyan párral is, akik még imádkoztak is egymásért, de együtt leülni képtelenek voltak. Mind a kettő azt hitte, hogy a másik jól megvan magának. Én őneki nem is hiányzom, pedig nagyon hiányzott. Mi már mindent megpróbáltunk, egyáltalán nem biztos, ha még nem kértél átvilágítást az Úrtól, kutatva a te hozzáállásodban, gondolkodásodban és magatartásodban rejlő bűnöket, és nem tetted le mindezt bűnbánattal Krisztus keresztje alá, akkor még nem próbáltál meg mindent. El tudom képzelni, hogy akik itt vannak, ezeknek, akik most itt vagytok, talán a többség még nem tart itt, de lehet, hogy eljön egy ilyen idő. Szinte minden házasságban vannak válságidőszakok. Ez nem azt jelenti, hogy rossz házasság. Egyszerűen azt jelenti, hogy emberi testben élünk, kísérthetők vagyunk. Bűnre hajlamos emberi testben élünk. Önzés tölti be a szívünket. Küzdünk ellene? Vagy feladjuk? Rendeljétek alá magatokat egymásnak, ezzel a mondattal kezdődik a házasságról szóló tanítás az Efézusi levélben, az 5. fejezetben. Ezt parancsolja Isten igéje, hogy rendeld alá magadat a másiknak, és akkor fölmerül a kérdés, hogy valóban fontosabb nekem ő, saját magamnál, fontosabb, de nekem az ő élete az enyémnél, az ő egészsége az én egészségemnél, az ő szükségleteinek a betöltése a saját szükségleteimnél. Tudnék az, hogy rendeljem alá magam neki, az ezt jelenti. Ha elköteleztem magam arra, hogy szövetséget kötök Isten színe előtt egy másik emberrel. Tudnék, a házasság ezt jelenti. Ezzel együtt azt is vállaltam, hogy szeretni fogom őt, már pedig a szeretet ezt jelenti. Hallottuk a szeretet himnuszát. Igen, a szeretet himnuszát. Hadd tegyem hozzá, hogy amit ott ír az apostol, az természet fölötti. Nem ember szívének való vad kínok késeivel játszom, írja József Attila. Hát nem embernek való. Ember nem tud úgy szeretni, ahogyan Isten. Isten szeretetéről szól az 1 Korintus 13. De mégis lehetséges. Ezt magyarázza meg ennek a himnusznak a vége, amikor elmondja azt, hogy Isten elvezet oda. Azt írja Pál apostol, hogy valamikor én is gyermek voltam, akkor úgy gondolkoztam, mint egy gyermek. De felnőttem, férfivá lettem. Hogyan lehet valaki férfivá gyerekből? Úgyhogy eldönti, hogy férfi lesz? Nem. Azt olvassuk az igében, Isten adja a növekedést. Ki teszi felnőtté a gyereket. Mi tesszük felnőtté magunkat? Nevetséges gondolat, nem? Mi juttatjuk el magunkat az agapé szintű szeretetre? Isten kegyelméből kaphatjuk meg ezt a szeretetet. A Szentlélek által van remény. A reménység nem szégyenít meg, mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a Szentlélek által, aki adatott nékünk. Római levél, 5. fejezet, 5. vers. Ne add fel, van remény. Isten által van remény. A szeretet parancsa erre kötelez, hogy a másik szükségleteire figyelj a sajátjaid helyett. Hát azért nézzük meg egy kicsit konkrétabban a dolgokat. Ez a kép, amit itt látunk, ez egy csontvári festmény. Nincs aláírva, hogy ez Illés próféta lenne. Lehetne. Minden esetre egy megfáradt ember, elege van mindenből, ismerjük a Bibliából ezt a jelenetet, amikor a nagy győzelem után, amikor a pogány papok elpusztultak, és ő menekül, és azt hiszi, hogy egyedül maradt életben, mert Jezábel, a gonosz királynő, mindenkit kiirtott, menekül, elege van mindenből, fáradtan elvánszorog a Hóreb hegyig. El is alszik, Isten megszólítja. Azt mondja, kelj föl, egyél, Illés, ébresztő. Erőd felett való út áll előtted. Nem tudom, mit érzett Illés az első pillanatban, lehet, hogy szeretett volna ott maradni, még jól kialudni magát, meghalni, de az Úr azt mondja, kelj föl, menj, egyél, és ott van az ennivaló. Isten azt is elkészíti. Mert minden nehéz életszakaszban, akár házassági krízis miatt, akár más egyéb krízis állapot miatt, például azért, mert elhagytak, mert elhagyott a párom, mondja valaki, mert nem ért meg, mert csalódtam, mert a barátaim is elhagytak. Ezt az érzést maga az Úr Jézus is átélte földi életében, amikor elfutottak a tanítványai. Isten azt mondja, hogy kelj föl, menj tovább. Igen, én tudom, hogy erőt felett való az az út, ami előtted áll, de hát én megetetlek. Megsokasodik a gonoszság, a szeretet sokakban meghidegül, mondja maga Jézus, de aki mindvégig kitart, az üdvözül. Ezt pont a gonosz időkre nézve mondja, ennek a sorozatnak a címében is benne van az, hogy gonosz időkben. Ugye az összefoglaló cím ennek a sorozatnak úgy hangzik, hogy a szerelem és házasság gonosz időkben. Gonosz időkben élünk, ilyenkor van szükség a szentek álhatatosságára és hitére. Íme eljövök hamar, boldog, aki megtartja e könyv prófétai idő igéit. Boldog, aki nem adja fel. A szeretet himnuszában bemutatott szeretet meghaladja az emberi erőt. Ez világos. Na de konkretizáljuk egy kicsit. Mi teszi nehézzé a házasságot? Az első válaszunk erre a kérdésre körülbelül az szokott lenni, amit olvasni is lehet ezen a táblán, hogy a másik rossz szokásai és rossz természete. Hát én nem gondoltam, hogy ilyen. Nem mondta. Tulajdonképpen átvert. Minden esetre, ha bajban vagyunk, ennek nem én vagyok az oka, ő az oka. Én mindent megpróbáltam. Mire gondol ilyenkor az ember? Hát például arra, hogy ez a másik, ez felelőtlen. Ahogy a pénzzel bánik, ahogy az idejét beosztja, ahogy a gyerekekkel nem törődik, meg aztán hallgatok. Jó, szép az a néma Levente, hogyha csak Heltai Jenő drámájáról van szó, vagy hát ugye a Varázs Fuvola hőse is hallgatása volt idélve egy időre, de aztán csak megszólalt, de hát az én férjem nem akar beszélni. Elvonul inkább, meg ott van a számítógép, meg az újság, abban is a sportrovat, most már a politika nem érdekli, most már győzött a Fidesz, addig volt izgalmas. De hogy velem beszélgessen, ezt nem lehet elérni. Meg aztán uralkodó természetű. Még a Bibliára is hivatkozik. Azt mondja, hogy ő a család feje. Meg hogy az asszony alá van rendelve. Egyszer nagyon kínos volt egy pillanatra. Régebben volt, hogy egy házaspári hét után mentünk haza, illetve már otthon voltunk, meghívtak abba a kis gyülekezetbe, ahonnan néhány házaspár részt vett ezen a héten. Az egyik házaspár úgy jött, hogy hívő feleség hívta a nem hívő férjét. Ott a férje az utolsó nap elmondta, hogy hitetlenül jöttem, hittel távozom, hívővé lett, a friss hit nagy öntudatot adott neki, olvasta a Bibliát, azt is olvasta belőle, hogy az asszony feje a férfi. És ott, amikor találkoztunk, ezt elmondta. Felesége húzta a nyakát. Benne van, mondta, hogy ti asszonyok, engedelmeskedjetek a ti férjeteknek. Hát egy pillanatra nem tudtam, mit mondjak, aztán eszembe jutott. Azt mondtam, hogy amikor azt olvasod, hogy ti asszonyok, azt nyugodtan átugorhatod. Az nem neked szól. Neked az szól, ami utána van, hogy ti férfiak szeressétek feleségeteket. Meg gondoskodjatok róla, mint a saját testetekről. Ez a neked szóló üzenet. Hál' Istennek együtt maradtak. Ez már régebben történt, és hitben maradt a férfi is, és a feleség is. Aztán még mi baj van vele? Munkamániás. Hát ezt a társadalom szokta díjazni, ha valaki szeret dolgozni, és ez nem is baj. Jó, hogy szereti a munkáját, hogy a hivatása a szívügye, de hogyha a házastársi kapcsolata helyett teszi, ha menekül, mert hogy ő konfliktus kerülő a drága, ő nem akar ugye veszekedni, inkább visszavonul dolgozni, akkor nem jól teszi. És hát elátkozza a másik a párjának a munkahelyét, a számítógépét, még sok minden, meg szidalmazó, hát folyton elégedetlen és kritizál, hát szörnyű, kibírhatatlan, meg hűtlen. Először alig hiszi el, de aztán ugye a klasszikus hajszál, meg újabban nem hajszál, hanem mobiltelefon. Mi van benne, amit elfelejtett kitörölni, meg kivel e-mailezik. Hát vannak ilyen különös dolgok. Tulajdonképpen megrendült a bizalom, ami nélkül nehéz a kapcsolatot fenntartani. Aztán szexuálisan frigid. Hát főleg az asszonyok betegsége ez, de legtöbbször a férfiak idézik elő. Nem biztos, lehet, hogy már hozta magával, lehet, hogy volt egy traumatikus élménye még kislány korában, egy zaklatás, egy rossz élmény, egy becsukódás, de ezt nem szabad otthagyni. Ezzel foglalkozni kell. Ha kell, akkor megfelelő szakemberhez fordulni. De elrontják a férfiak is az asszonyt. A türelmetlenséggel, a zsarolással, az egocentrizmussal, nem figyel oda a másikra, hogy mi jó a másiknak, mi kellemes a másiknak, türelmetlen. Aztán alkoholista, vagy drogfüggő, nagyon nehéz elviselni, persze. De ennek a kialakulásában is szerepe lehet a másik félnek, meg depressziós. Ez az a betegség, ami a környezet számára rendkívül nehezen elhordozható. Foglalkozni kell ezzel is, és a gyökereit megtalálni ennek is. Mi teszi nehézé a házasságot? Van itt egy második pont. Az én rossz szokásaim. És nehéz természetem. És akkor most végignézhetjük akár ugyanazokat a témákat, amik az előbb voltak, az, hogy én felelőtlen vagyok, hogy hallgatag vagyok, hogy uralkodó természetű vagyok, hogy munkamániás vagyok, hogy szidalmazó vagyok, hogy hűtlen vagyok, lehet, hogy csak gondolatban, hogy szexuálisan frigid vagyok, hogy alkoholista vagyok, vagy drogfüggő vagyok, hogy depressziós vagyok. A bűneink beismerése döntő lépés a házasságunk megmentése felé. Ide kell eljutni. Tehát addig, amíg valaki csak azt látja, hogy miben hibás a másik, elég nehéz segíteni rajta. Illetve a segítésnyújtás is elsősorban abban kell, hogy álljon, hogy ráébredjen arra, hogy mi van az ő szívében. Ha valaki ki tudja mondani azt a másiknak őszintén, hogy bocsáss meg, ez váltja ki, nem egyszer a másikból is azt, hogy azért neked se lehetett könnyű, én is bocsánatot kérek tőled. Akkor elindulhat a beszélgetés két ember között. Aztán van egy sajátos probléma, ezzel külön érdemes foglalkoznunk egy kicsit. Egy másik, más nemű ember, tehát egy másik nő vagy egy másik férfi, szerelmes pillantása csapdát rejt. Örültem, amikor ezt a képet megtaláltam. Ha van valakinek ilyen szembogara? Szív alakú szembogara? Hát van, valami ilyesmit láthatott Petőfi, amikor befordult a konyhába. És elfelejtette a pipáját meggyújtani, mert a szíve lángra lobbant. Hát meg kell mondanunk azt, hogy amíg nyitott szemmel járunk ebben a társadalomban, találkozunk szempárokkal. Na de, hogy lehet megmenekülni? Szerintem az elsődleges lehetőség nem az, hogy elfordítod a fejedet, vagy behunyod a szemedet. Ha behunyod a szemedet, megbotlasz, nem jó. Hanem az, hogy ápold a kapcsolatodat. Igen, ahhoz, hogy ne kapjam meg az influenzát, ahhoz kerülni kell a tüszögő embereket, meg a köhögő embereket, ez igaz. De sokkal hatékonyabb, ha erősíted az immunrendszeredet. Ezért javaslom a védőoltást. Tehát erősítsd a házastársi kapcsolatodat. Akkor nem fogsz, legalábbis nem fogsz olyan könnyen lépre menni a rajongó tekintetektől. Hát persze ez a veszély csökken, ezt én elmondhatom, ahogy az ember öregszik. Ugye egyre kevesebb ilyen tekintetet kap, de hát ti még benne vagytok. De nem mindegy, hogy a bűn hagyja el az embert, vagy az ember a bűnt. Hát jobb, hogyha te ki tudod mondani azt, hogy nem, de ahhoz belső erő kell. Most József Attila azt írja a kedvesének, hogy tedd könnyűvé én nekem ezt a nehéz hűséget, vajon könnyűvé teszi? Elvárhatod ezt a kedvesettől, hogy könnyűvé teszi számodra a hűséget? Nem biztos. És Isten könnyűvé teszi számodra a hűséget? Az sem biztos. Isten nem akarja, hogy páholyba üljünk, amikor keresztény emberként akarunk haladni a cél felé. A pusztán át gyalog kell menni. És küzdeni kell. Edződni kell közben. Harc nélkül nem lehet végig járni a pusztát. Jönnek az amálekiták. Kik ők? Hát azok a támadások, amikre már gondoltuk eddig is. A kísértések egy tüzes szempár felől, vagy a kísértés a számítógép felől, vagy a kísértés a vonzó élmények vagy munka felől. Álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek. Az Isten szeretet. Egyike a legfontosabb bibliai kijelentéseknek, János apostol első levelében olvasható. Ugyanakkor azt is a Bibliából tudjuk, hogy Isten a házasságot arra adta, hogy az ő szeretet lényét tükrözze a kapcsolatunk. Az ember teremtésében elmondja ezt. Elmondja akkor, amikor azt iratja le Mózessel, hogy a maga képére teremtette az embert, férfivá és nővé, azaz házaspárrá. Hogy őt képviselje a világban, az ő nevében uralkodjék a természet fölött. A házaspár kapja ezt a feladatot. Érdemes ezért megküzdeni? Hogy ez megvalósuljon az életükben? Azt gondolom, igen, ne add fel, mert nagyszerű cél. De hogyan lehet legyőzni a nehézségeket? Hát úgy, hogy edzeni kell. Edzeni kell. Mi munka van abban, ha valaki magas sport teljesítményt akar elérni? Kérdezzétek meg Balcó Andrást, vagy akárkit. Valószínűleg sokan még emlékeznek a Balcó filmre. De akárkit, aki elért komoly eredményeket. Meg lehet kérdezni. Idő kell hozzá, áldozat kell hozzá, odaszánás kell hozzá. A keresztény élet is ilyen. Ingyen van a kegyelem, nem olcsón. Az más. Edződni és tanulni kell, meg kell tanulni megérteni a másikat, mert hamar kiderül, hogy ő egy másik ember, nem te vagy még egy példányban. Mondjuk, ha fiú vagy, akkor lány kivitelben, ha lány vagy, fiú kivitelben, nem azonos veled. Másképp gondolkodik. Meg kell tanulni elfogadni őt. Lehet, hogy vannak olyan szokásai, amik neked kellemetlenek. Hát persze mérlegelni kell a végső döntés előtt, hogy azt el tudod-e viselni. Meg hogy tud-e rajta változtatni. Nem mindenen tud változtatni. Meg kell tanulni megbocsátani. A megbocsátás nem érzelmi kérdés, döntés kérdése. Meg kell tanulni szeretni. Megint elfelejtettem az iratterjesztőket megkérdezni, hogy Walter Nietzsének szeretetet tanulni kell. Van? Van, van, mondja István, úgyhogy az beszerezhető. Nagyon olvasmányos, kedves, jó könyv. Hát itt van egy kedves pár, ezek boldognak látszanak. A szeretet tanulás lépéseit nézzük meg. Ők éppen tanulják. Az első lépés, kérj átvilágítást az Úrtól, és vald meg bűneidet. Megjegyzendő, hogy a mulasztás is bűn. Tehát az elmulasztott beszélgetések, az elfelejtett születésnap, az elfelejtett évforduló vagy ajándék. Azután légy empátiás, azaz éld bele magad társad helyzetébe. Vannak nehéz helyzetek, amikor ez nehéz. Egy házaspártól hallottam a következőt. Első gyerekét szülte az asszony. Apás szülés volt, ugye ez azt jelenti, hogy jelen lehetett a férje, végig jelen volt. Elhúzódó, nehéz szülés. Megkérdeztem az apát néhány nappal később, milyen volt. Hát, nagyon fárasztó volt. A feleségem legalább feküdhetett. Nekem végig kellett állni. Hát az empátia abszolút hiánya. Kicsit érzékeljük ebből talán, hogy mit jelent a másik helyzetébe beleélni magunkat. Nem csak asszonyok lehetnek nehéz helyzetben, néha a férfiak is. Ha egy férfit megbántanak a munkahelyén, nagyon nehezen tudja elviselni, akkor mit tud tenni az asszony? Otthon megmondja neki, hogy drágám, én tudom, hogy te mit érsz. Én ismerlek. És akkor kibírja a kudarcot. Ezért segítő társ az asszony. Azután indulatok nélkül beszéljétek meg a problémáitokat és a konfliktusaitokat. Fontos, hogy indulatok nélkül. Talán észrevettük, hogy ugyanezek a pontok szerepeltek ennek az előadásnak az elején, talán fordított sorrendben. És helyezd a sajátjaid elé társad szükségleteit. Azaz, rendeljétek alá magatokat egymásnak. És törekedjetek mindkettőtök számára fontos és kielégítő közös tennivalókra és élményekre, a közös jó élmények, amit együtt élünk át. Ezért jó együtt szolgálni, ezért jó együtt küzdeni, akár a gyerekeinkért, még a csalódásokat is együtt átélni, átküzdeni magunkat, mert van egy szövetségesünk, a házastársunk, aki ugyanazt akarja, ugyanaz a célja. Két eredménye lesz ennek, könnyebb lesz küzdeni, és szorosabbá válik közben a kapcsolatunk. Elárulom, ez nem veréb. Ez egy sas. Vitorlázva röpül, azaz a levegőre támaszkodva, a légáramlatra, görög szóval pneumatikus technikával. Pneuma, a Szentlélek is pneuma, az Új Szövetség eredeti szövegében. Valóban nem megy a magunk erejéből. De ne add fel, mert nem a saját erőddel kell élni a keresztény életedet, nem a saját erődből kell élned a házasságodat sem. Csak hadd tegyem hozzá zárójelbe, ha nem kötöttél házasságot, lehet, hogy szerettél volna. Azt érzed legnagyobb tehernek, hogy nincs párod. Ehhez is erő kell. Itt sem kell a magad erejére támaszkodnod. Isten megmutatja azt a szolgálatot, azt az életterületet, ahová küld téged. Ézsaiás könyvéből az egyik legcsodálatosabb ige, számomra egyszer nagy erőt és vigaszt jelentett, itt olvasható, de elolvashatjuk együtt. Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. Remélem, itt magadra ismersz, a legkiválóbbakról van szó. Még azok is megbotlanak. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul. Nem azt írja, hogy azok nem botlanak meg. Megbotlanak. De föl tudnak kelni. Mert új erőt kapnak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, nem mint a verebek. A verebek saját erővel röpülnek, úgy verdesnek. Szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Ha meg mégis elfárad, mint Illés, Isten megeteti, mint Illést. Fölkölti, fölrázza, és indulj. A másik hasonló bíztató ige, Filippi levélből, Pál apostol vallomása, mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. Szóval, boldog, aki nem adja fel. Isten velünk, viszontlátásra.